Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek ma reggel is ezért a kegyelemért. Szeressen mindenki azt, amit akar. Ezt juttatta kifejezésre az énekíró. Én szeretem Jézust, ez az én célkitűzésem. Csak énekeltük-e vele együtt, az énekíróval, vagy igazából valóság lett, hogy egyetlen célunk Jézus Krisztus, ami Urunk legyen? Bárcsak megajándékozna minket Isten azzal a kegyelemmel, hogy ne menjünk el amellett, amit hallunk, ne menjünk el amellett, amit felismerünk, hogy figyelembe ne vegyük azt. Segítsen minket Isten, hogy elfogadjuk az ő kegyelmét, elfogadjuk az ő szavát. Nem tudom, hogy tegnap este hogy éreztétek ti magatokat. Egy nagyon becses, íges szó volt, amit hallottunk, egy figyelmeztető szava az írásnak, egy íges szó, amely mindannyiunkhoz szól, és mindannyiunkhoz szólnia kellene, és azt hiszem, ez biztosan szólt is hozzánk, és a kérdés, amely eljutott hozzánk, amely eljutott hozzám, amely eljutott minnyájunkhoz, ez volt, ahogyan Frank testvér kiemelte, nem arról van szó, hogy mit tettünk mi a magunk részéről, vagy mit tettek velünk, hanem arról, hogyan fogadtuk be magunkba Jézus Krisztust. Azok vagyunk-e, amiknek lennünk kellene, vagy azok vagyunk, amiknek nem kellene lennünk. De Isten azt akarja, hogy azok legyünk, vagy olyanok legyünk, amilyennek ő teremtett minket, és ez az ő kegyelmének gyermekei, az ő igének gyermekei, az ő igazságosságának gyermekei, igen, olyan gyermekek, akiknek az ő igéje és kegyelme megbocsájtott. Legyen ő ma reggel is segítségünkre abban, hogy egyedül őt tiszteljük és dicsőítsük. Nem szokásból gyűlünk össze itt együtt, hiszem, hogy mindnyájan másképp is kitölthettük volna ezt az időt, másképp is felhasználhattuk volna. De mi, te és én, mindannyian azok vagyunk, akiknek ez az idő sokkal értékesebb arra nézve, hogy az Úrnak szolgáljunk, hogy őhozzá jöjjünk. Igen, hogy használjuk fel az időt az ő számára. Segítsen meg a mi Istenünk, hogy ma reggel is őhozzá jöjjünk, szívünket megnyissa, hogy imádságban tekintsünk fel hozzá, mert egyedül ő igaz, egyedül ő hűséges és igazságos mindenben, amit végez vagy tesz, és azért tesz velem és veled mindannyiunkkal valamit az ő dicsőségére és dicséretére, hogy az ő dicséretére szolgáljon. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor egy betekintést vetünk a világ mögé, és körbenézzünk, azt akarom mondani, hogy árulás, amit látunk. Ez teljes mértékben árulás. Semmi sem maradt meg abból, amit Isten több száz évekkel ezelőtt értünk, végzett vagy tett. Igen, évezredek óta, amit értünk, tett, hogy megtudjuk, hogy kegyelmes és irgalmas az ő népéhez. Ma, napjainkban, amelyben élünk, Isten kegyelme, igen, a Jézus Krisztus megváltása, amelyet véghez vitt a Golgotai keresztfán egy elveszett világért, ha szabad így kifejeznem, egy olcsó lencselevesért el van adva, minden fel van adva, és mi marad meg? Tudjuk, és hallottuk is hangsúlyozva mondani, hogy amikor Isten az ő népe felé fordul, és az népe elfordul tőle, akkor nem marad más hátra, mint az ítélet. Adjon Isten kegyelmet, hogy eljussunk hozzá, ahogy itt megvan írva a Máté 11. fejezetében. Szeretném felolvasni a Máté 11. fejezetének 28. versét, és nagyon ismerős szavak számunkra, és szeretném, ha odafigyelnénk ezekre az ígékre, mielőtt imádkoznánk hozzá, mégpedig együtt. Ezért hadd álljunk fel tisztelet tudattal Istenünk előtt, miközben olvassuk a Máté 11. fejezetének 28. versét. Jöjjetek ide én hozzám mindnyájan, akik nyomasztva és megterhelve vagytok, én megnyugvást szerzek nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd, szerető és szívemből alázatos vagyok. Így találtok megnyugvást lelkeiteknek, mert az én igám szelíd, és az én terhem könnyű. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te kegyelmedet, Uram, köszönjük a meghívást, amelyben részesítsz bennünket. Ó Istenem, te részesíts mindnyájunkat a meghívásban, és azt mondod, jöhetek ide én hozzám, ó Uram, úgy jövünk, ahogy vagyunk, ha te orcád elé jövünk, ó Istenem és Uram. Te tudod, hogy nincs mit hoznunk magunktól, te mennyei Istenünk, gyengék és nyomorultak vagyunk, Istenem, de mégis hálát adunk neked, hogy megbocsájtottál nekünk. Uram, hogy megadtad nekünk azt a kiváltságot, hogy meghallgassuk a te ígédet, tudomásul vegyük a te szavadat, a te kegyelmedről szóló ígét, azt az ígét, amelyet te megvilágítottál, Uram, a te jó és drága Szent Szellemed által, és amelyet megismertettél velünk a mi időnkben. Uram, kérlek, Jézus Krisztusunk, ajándékozz meg ma reggel is azzal a kegyelemmel, hogy bűnbánó szívvel jöjjünk, úgy, ahogy tegnap este is hallottuk, Istenem. Hogy ne dicsekedjünk ezzel sem, azzal sem, Uram, hanem verjük a mellünket, és ahogyan Amaz mondta, Uram, légy irgalmas hozzám, vagy nekem bűnösnek, Istenem, segíts meg bennünket ebben, adj kegyelmet, Uram, hogy tanulhassunk tőled, mert te szelíd vagy, és alázatos, Uram. És Istenem, adj kegyelmet, Uram, hogy megnyíljon a szívünk, megnyíljon a fülünk a hallásra és befogadásra, azt a szavad befogadására, hogy megadjuk neked a lehetőséget, szemeinket megnyitni, Uram, hogy a magasból származó kenettel meg legyenek kenve, hogy felismerhessük az időket, amelyekben élünk. Ó Istenem, Uram, te hamarosan meg fogsz jelenni, Uram, készíts fel minket, Uram Jézus Krisztusunk, készíts minket, hogy várhassunk eljöveteledet, Uram, és én ezt tisztelettel tenném, Uram Jézus Krisztusunk, téged dicsőítve és a te nevedet dicsérve. Együtt is kérünk téged, Uram, intézd hozzánk a te szavadat, kend meg az ajkat, Uram, érintsd meg a nyelvet, engedd kiáradni a te Szent Szellemedet, ó, Uram, hogy magasztalva és dicsérve légy, ó, Uram Jézus Krisztusom. Amen. Mennyei Atyánk, érezzük már is a te közelségedet, köszönjük neked kegyelmes meglátogatásodat ezekben a napokban. Köszönjük neked a megmentést, az üdvösséget, a megváltást, a te ígét, a te neved és a te akaratod kinyilatkoztatására való tanításért. Szeretet, Uram, ha szeretünk téged, akkor mi is úgy szerethetjük egymást, ahogyan te szerettél bennünket. Ebben az isteni szeretetben fogod tökéletesíteni a te szeretet seregedet. Együtt kérünk téged, Uram, arra légy közel hozzánk. Ne csak hozzánk szólj, hanem engedd meg, hogy megértsük, hogy felfogjuk, milyen kiváltság az hallani a te hangodat, a te kinyilatkoztatott ígédet ezekben a napokban. Micsoda kiváltság, hogy tudunk hinni és bízni benned. Szeretett Uram, vedd el mindazt, ami zavar, beszélj te magad velünk, törj útat magadnak, ha pedig nem vagyunk képesek áthatolni hozzád, úgy tedd meg te, és jelenj meg közöttünk, legyél felettünk, járj közöttünk. közöttünk, és mutass meg magadat bennünk. Szeretett megváltó, tudatosan a te véred által adott megbocsátás alá helyezzük magunkat. Uram, vonz minket ma a Golgotán keresztül, vonz minket a te szent isteni véred által magadhoz. Készíts el minket ma folt és ranc nélkül, bűn nélkül, megigazulva, megszentelve és a Szent Szellemmel elpecsételj, kérünk bennünket. Uram, köszönöm neked, hogy voltak embereid a Földön, akikhez beszélhettél, és akik a te nevedben, a te megbízatásodból szóltak. És köszönöm neked azt, hogy voltak és vannak olyan emberek a Földön, akik ma is hallják azt, amit kijelentettél. Fogadj el minket, még egyszer kérlek, hogy szellemet kenete nyugodjon meg rajtunk. Legyen, hogy mindenkinek megadassék a béke és a boldogság te benned. Uram, mi nem csak hallani akarjuk, nem csak hallani akarunk róla, hanem megtapasztalni is akarjuk. Ma légy kegyelmes hozzánk vagy irántunk. Nyilatkoztasd ki magad, mint a feltámadott, mint a hamarosan visszatérő, mint az, aki elhívott minket, és elvezetett odáig minket, hogy meghalljuk a te hangodat, és elfogadjuk a te ígéreteidet. Uram, áldj meg minket, és velünk együtt minden imádó népedet, az egész imádó népedet, szeretett megváltom. Van még egy nagyon különleges kérésem. Ha már az egész világot ráhagyod az ördögre, úgy ne hagyd rá többé a te népedet. Állíts te magadnak igényt a sajátodra, és egyesíts minket a kereszt alatt, a kegyelem alatt, a megbocsájtás alatt, a te isteni szeretetedben. Vegyél el mindent, ha valakinek valami baja van a másikkal, akár gondolatban, akár szóban, hogy szellemet többé ne szomorkodjék, és te ne kelljen visszatartóztasd magad miattunk. Hűséges Uram, a te véred elfedezi vétkeinket, tegyél minket világossá és tisztává, állíts minket vád nélkülien színed elé, már itt és majd egykor ott. Menj velünk tovább a tökéletességig, majd a megvalósításig, hogy a hittől a látásig eljussunk. Téged mindenható Istenünk illet a dicsőség, a magasztalás, az imádat és a dicsőítés mindörökké, örökké, mindörökkön örökké. Amen. Higgyél, vagy higgyetek csak, higgyél, higgyetek csak, minden lehetséges, ó, higgyetek csak, higgyél csak, vagy higgyetek csak, higgyél csak, vagy higgyetek csak, minden lehetséges, ó, higgyetek csak. Jézus itt van. Jézus itt van, minden lehetséges, miközben Jézus itt van. Jézus itt van. Jézus itt van. minden lehetséges, mert vagy miközben Jézus itt van. Amen. Amen. Mindannyian hisszük ezt. Jó lenne, ha szívből hihetnénk, hogy az Úr hűséges az ő szavához, és minden ígéretét beváltja, őrködik fölötte, hogy beteljesítse azt. Az első gondolat, ami ma eszembe jutott, az volt, hogy Istennek voltak emberei ezen a földön, akikhez intézhette az ő szavait, akiket elküldhetett, akiket megbízhatott, hogy megosszák az ő nevében azt, amit kijelentett nekik, továbbadják, továbbítsák azt. Péter ezt így fogalmazza meg a következő szavakban. Szent emberek Istentől megbízva szóltak, akiket a Szent Szellem vezérelt. Ezt az isteni vonalat a kezdetektől fogva nyomon követhetjük, és mindig voltak emberek, akik meghallgatták, emberek, akikhez Isten általuk szólhatott, akiken keresztül szólt. És ezt itt már egyértelműen elmondtam, ha Branham testvér szolgálata még nem is lett volna olyan óriási és nagyszerű, mint amilyen volt, akkor is értékeltem volna, és hálás lettem volna Istennek. De a meghatározó dolgok nem a jelek és a csodák voltak. A meghatározó dolog az volt, hogy Isten folytatta az üdvösség történetét, és hogy az Úr szájról fülhöz szólt, megbízott és elküldött. És ez természetesen nagy különbséget jelent. Erről felismerjük a maguktól prédikáló embereket és azokat, akiket Isten küldött el, hogy az ő megbízatásából elmondják azt, amit kifejezésre akart juttatni. Ez nagyon-nagyon fontos. És mivel ezt felismertük, úgy tekinthetjük magunkat, mint akiket Isten megkegyelmezett, mint akiket Isten elhívott, mint akiket Isten kiválasztott. Tudnélik mindazok, akik közeledhettek Istenhez, és akikhez ő közeledett, visszaigazolását kapták annak, hogy kegyelmet találtak ő előtte, vagy ő nála. Akkor számukra nem üres szavak voltak már. Ez egy Istennel való kapcsolat, egy összeköttetés volt. Istennel való közösség, Isten tervébe és akaratába való bevezetés. És erről van szó, erről szól ez az ige üzenet, amelyet Isten kegyelemből adott nekünk. Nem, hogy filozófáljunk róla, hanem Isten szelleme által betekintést nyerni Isten akaratába és tervébe, és hagyni saját magunkat, hogy mi is belegyünk illesztve abba, és részesedni abban, amit Isten most végez. Annak idején engem teljesen lenyűgözött, amikor hallottam Branham testvér tanúbizonyságát, amikor azt mondhatta, hogy az ajtó kinyílt, és az Úr angyala belépett. A világosság fentről ragyogott lefele, Láttam őt ebben a fényben, láttam őt járni, leírja alakját, megjelenését, majd elmondja azt, hogy mit mondott neki, vagy mit intézett hozzá az angyal. Ezt ugyanúgy el tudom hinni, mint amikor az első Mózes 18-ban azt olvasom, hogy az Úr két angyal kíséretében eljött Ábrahámhoz. Ugyanúgy el tudom hinni, mint amikor azt olvasom, hogy Zakariás az égő áldozati oltárnál végezte az ő szolgálatát, és Gábriel angyal eljött hozzá. Ugyanúgy el tudom hinni, mint amikor azt olvasom, hogy a mennyei seregek ujongtak, énekeltek Betlehem közelében, és hogy az Úr angyala hangoztatta a megrendítő hatalmas üzenetet. Azt is el tudom hinni, hogy az Úr angyala megjelent Mózesnek a tűzlángjában, és így számos példát felsorolhatnánk a Szentírásból, amelyek azt sugallják és azt mutatják nekünk, hogy Isten mindig is cselekvő volt. Tegnap délelőtt volt, amikor egy düsseldorfi olvassal beszélgettem, aki annyira el volt telve magával, ahogyan csak az emberek eltelve lehetnek önmagukkal. De én mégis tanúságot tettem neki, és jól sejtitek, milyen reakciót váltott ki az emberből, olyan emberekből, akik teljes ateizmusban nőttek fel, és abban tanultak, abban lettek kioktatva, milyen reakciót vált ki az, ami természet feletti, ami számunkra isteni megerősítésül szolgál, az bolondság a világ számára. A férfi csak megrázta a fejét, és mi szívből hiszünk. Ez a nagy különbség. És nem szégyeljük azt, hogy Isten részeseivé tesz minket szellemének természet feletti működésének. És amikor Isten szólt az emberekhez, akkor azok az ő nevében mondták, amit mondtak, és az ő megbízatásából szóltak. Az ő szavuk Isten szava is volt. A szolgálatukat Isten határozta meg, akár az Ószövetségben, akár az Újszövetségben. Visszatérek arra, amikor Branham testvér megbízást kapott, ez egy üdvösségtörténeti jelentőségű ügy volt, nem csak azért, hogy néhányan lelkesedést érezzenek vagy éljenek át, hanem azért, hogy Isten ez időre szóló ígéret szavai tudtul legyenek adva, elhiggyék és megtapasztalják. Akkoriban azt mondta neki Dr. Davis, ugyan ki fog terát hallgatni a te kis műveltségeddel, a te kis iskolai műveltségeddel. És testvérünk azt mondja, ha Isten küld engem, akkor vannak olyan emberek, akik meghallgatnak engem. És így is volt. Nem a körülmények, nem a nevelés, és főleg nem az önhitség, hanem az isteni elhívás és küldetés szükséges ehhez. És mindazok, akiket Isten kegyelemmel megajándékozott, és elrendeltettek arra, hogy meglássák Isten dicsőségét, a maguk idejében hallgatni fognak arra, amit Isten mondani akar. Isten pedig kinyilatkoztatja az ő akaratát az ő drága és szent ígéjén keresztül. Ezt nem fennhéjázásból mondom, hanem egy nagyon világos és józan megállapításként. Hiszem azt, hogy annak a szolgálatnak a folytatásában vagyunk, vagy állunk, és tanúi is lehetünk annak, amit Isten Branham testvéren keresztül hozott létre. Semmit sem értelmeztünk, és semmit sem tettünk hozzá. Istentől kifolyólag olyan dologba lettünk beállítva, amiről soha nem is álmodtunk volna, amit soha nem is sejtettünk volna, amivel nem is számolhattunk volna. Hálásabbaknak kellene lennünk ezért a kegyelemért, hogy napjainkban csak egy hangot hallunk, nevezetesen annak a hangját, aki hozzánk intézte az ő szavát. Keresztelő Jánosról azt mondja az Ézsaiás 40. fejezete, 3. verse, egy hang kiált ott a pusztában. Isten vette ennek az embernek a hangját, és a felhívás elhangzott. A nép összesereg lett, és fel lett készítve a Mesiás érkezésére, vagy fogadására. Ő készítette elő az útat az Úr számára. Ugyanígy használta fel Isten a Branham testvér hangját is, hogy ígehirdet, hogy szóljon hozzánk ezekben a napokban az összes ígehirdetéseken keresztül, amelyek végül is az íge kinyilatkoztatását és Isten akaratának a kinyilatkoztatását jelentik. De ezen az állásponton meg kell állnunk. Ezután már csak egy mélyebb belevezetés van abba, amit Isten kinyilatkoztatott. Nincs eltérés sem jobbra, sem balra, hanem a Szent Szellem általi átlényegítése annak, amit Isten mondott. És milyen gyakran halljuk újra és újra, hogy a prédikációk, amelyeket évekkel ezelőtt csak olvastak, ma már olyan erőteljesen szólnak minden egyes személyhez, megelevenednek, és az ember érzi, hogy minél közelebb van az Úr eljövetele, Isten szelleme annál inkább élővé és naggyá teszi mindezen dolgokat minden egyes ember számára. És akkor nem az egyik tanítja a másikat, akkor mindnyájan Istentől leszünk tanítatva. És amint megvan írva, a 7. angyal hangjának a napjaiban elvégre Isten az Úr volt az, aki elég gyakran leszállt a tűzoszlopban, aki felkent, aki ihletett, aki kinyilatkoztatott, aki megáldott, és aki aztán felkente az ajkakat, vagy a száját, hogy az íge közhírré legyen téve, és hogy ki legyenek jelentve a napjainkra szóló titokzatos dolgok. Világosan különbséget tudunk tenni egy olyan ember között, akit Isten elhív, akit Isten elküld, akin keresztül Isten beszél, és maga Isten között. A testvérek minden bizonnyal nem haragusznak rám, ha megemlítek valamit a tegnapi beszélgetésből, de nem az ő érdekükben kérdezték, amit kérdeztek, hanem a mások érdekében. És a kérdés az volt, hogy az Ószövetségből Mihály nem-e Jézus Krisztus az Új Szövetségben? És tudjátok, néha vannak olyan támpontok ennek vagy annak a személynek, amely aztán felkap egy olyan gondolkodásmódot, amely biblikus, de tarthatatlan. A mi válaszunk nagyon világos és nagyon is egyértelmű, félreérthetetlen. Az Ószövetség Jehovája az Új Testamentum Jézusa. Az Ószövetség Mihája az Új Szövetség Mihája is. Amen. Gábriel az Ószövetségből, Gábriel az Új Szövetségben is. Amen. Határozottan, természetesen. Csak egy dologra van szükség. arra, hogy hajlandók legyünk úgy tisztelni és elfogadni Istent és az ő szavát, ahogyan azt ránk hagyta, vagy ránk lett bízva. Akkor minden spekuláció megszűnik, és akkor jön a kinyilatkoztatás. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, a szellem kinyilatkoztatása, az ége kinyilatkoztatása, a titkok kinyilatkoztatása. Hiszen az isteni kinyilatkoztatás idejében élünk az ő népe körében. Nem csak a Jézus Krisztusról szóló kinyilatkoztatást láttuk és kaptuk meg, hanem Isten átfogó kinyilatkoztatását is megkaptuk az ő gyülekezetével, az ő üdvösség tervével együtt, hiszen részünk lett benne. Mindezek a kinyilatkoztatások végül elvezetnek Isten fiainak és leányainak a lelepleződéséhez. Ezek nem csupán olyan kinyilatkoztatások, amelyeknek nincs tartalmuk, hanem Isten kinyilatkoztatásai, amelyeket magunkba fogadtunk és magunkba hordozunk. Nem üres szavak, nem üres betű, hanem Isten szent szellemmel teljes kinyilatkoztatásai. Úgy, hogy végül is mi magunk is annak kinyilatkoztatása és beteljesedése leszünk, amit Isten ígéretbe adott az ő igéjében, vagy szavában. Amennyire bizonyos az, hogy keresztelő János a bibliai proféciák beteljesedése volt, és a Szentírás proféciái Branham testvér szolgálata révén beteljesedtek, annyira bizonyos az is, hogy a gyülekezet szerves része annak, amit Isten a világ megalapítása előtt tervezett, és végül a ránk vonatkozóan megírt ígének isteni valósággá kell válnia. Elkerülhetetlen. Az ége nem térhet vissza üresen, hanem el fogja végezni azt, amiért küldetett. A végen, ahogy az ége mondja, egy olyan mennyasszony lesz az Úr elé állítva, egy a Szent Szellemmel betöltött és elpecsételt íge mennyasszony, aki Jézus Krisztus Urunk képmására lesz átváltoztatva. Ezt teljes szívünkből hisszük, de hiszen nem csak hallottuk, nem csak tudomásunkra jutott, hanem befogadtuk, magunkba fogadtuk az isteni alapanyagot, azaz a szellem által kinyilatkoztatott és ihletett ígét, és részessei lettünk az isteni lénynek, az ő életének és az ő természetének. Én ezt elhiszem. Ha ugyanis már az Ószövetségből a proféták isteneknek lettek nevezve, mielőtt a megváltás megtörtént volna, csak azért, mert az ége hozzájuk intéződött. Mi legyen a helyzet velünk ma, miután a megváltás beteljesedett, és mi is ugyanabban az ígében részesültünk. Isteni származásúak vagyunk. Hálásan elfogadtuk azt, amit Isten ajándékozott nekünk. Van egy néhány szentírás, amit röviden szeretnék felolvasni a 2. Timóteus 3. fejezetének 11. versétől, a 2. Timóteus 3. 14. versétől kezdve. Te azonban maradj hűséges ahhoz, amit tanultál, és ami teljes bizonyossággá vált számodra, hiszen jól tudod, milyen tanítóktól tanultad azokat, és gyermekkorodtól fogva ismered a szentírásokat, amelyek képesek bölcsé tenni téged az üdvözülésedre, az örök üdvösségre, a Krisztus Jézusra alapozott hit által. A hitnek kell, hogy legyen egy alapja. És Pál apostol azt írja a korintusiaknak, én megvetettem nálatok az alapot, és egy más alapot senki sem vethet azon kívül, ami meg lett vetve, és ez a Krisztus. Krisztus a sarokkő, Krisztus a zárókő, ő az alfa, és ő az omega, ő az első, és ő az utolsó. A mi hitünk ő benne van lehorgonyozva, megalapozottan és szilárdan helytáll minden megpróbáltatásokban. Hiszen gyermekkorodtól fogva ismered a szentírásokat, amelyek képesek arra, hogy kioktassanak téged, vagy bölcsé tegyenek téged. Az isteni bölcsesség nem tőlünk származik, ahogyan az isteni tanítás és kinyilatkoztatás sem tőlünk származik, hanem Istentől jön, és ajándékba adatik nekünk. Sokan szeretnének bölcsek lenni, de Pál apostol azt írja, hogy aki bölcs akar lenni ebben a világban, annak előbb ostobává kell válnia, hogy eljusson az isteni igazi bölcsességre, hiszen az emberi bölcsesség meglehetősen távol áll az isteni bölcsességtől, sőt, ellentmondanak, ellenáll neki. Ez szerint az emberek szemében igazi ostobákká válhatunk, ugyanakkor Isten által isteni bölcsességgel feltöltődhetünk a Krisztusra alapozott hit által. Mondjátok meg nekem ma, testvéreim és testvérnők, mire épült a ti hitetek, mire lett alapozva. Valóban Jézus Krisztusra, az üdvösség sziklájára épülte, mert aki ő benne veti a bizodalmát, az nem fog megszégyenülni, bármi jön és menjen is. A benne való hit tökéletes és bizonyosság a te szívedben és az én szívemben is. Aztán azt mondja itt a 16. versben, minden olyan írás, amelyet Isten szelleme ihletett, hasznos a tanításra és a meggyőződésre, a megjobbításra és az igazságosságra való nevelésre is. Hogy az Isten embere tökéletes legyen, minden jó cselekedetre teljesen felfegyverkezetten. Egy teljes felfegyverkezés, egy Istentől származó felruházás, és ha visszamegyünk a korintusiakhoz és az efézusiakhoz írottakhoz, Isten már előre gondoskodott arról, amit rajtunk keresztül el akart végezni. Hogy betegekre tesszük a kezeinket, de hiszen Isten már meggyógyította őket, amikor Krisztus meghalt a Golgotai kereszten értük. Imádkozhatunk olyan emberekért, akiket az íge érintett, hogy elnyerjék üdvösségüket, és hitben tekintetünk újra a Golgotára szegeződik, és meg vagyunk győződve arról, hogy ott már meglettek mentve, ott ki lett fizetve az ár. Most pedig Isten hívja őket, hogy fogadják el, és tegyük magukévá azt, ami rendelkezésükre lett állítva. Hiszen nincs egyetlen egy ember sem, aki bármit is meg tudna tenni önmagától. És a legjobb példa erre ismét Branham testvér volt a mi időnkben. Emlékeztek a filmre, amit annyiszor láttunk, amikor azt mondja ebben, én is olyan tehetetlen vagyok, mint ti mindnyájan. Várom Isten jelenlétét, vagy az Úr angyalát. És váratlanul, vagy hirtelen ránéz, fizikailag érezte, és ránézett, majd felkiáltott, észre lehetett venni az ő arc kifejezésén. Mikor azt mondja, most itt van az emelvényen, és minden szellemet az én ellenőrzésem alá állítok. Ugyanolyan tehetetlen volt, mint bárki más, de aztán az Úr a segítségére sietett. Aztán megtörtént az, amit mi természet felettinek elismerünk, és ebből kifolyólag tudjuk, hogy nem egy ember volt a dolog lényege, hanem Isten, aki egy embert felhasználhatott. Gondoljunk csak a hét pecsét megnyitására. Mit is tanított erről, mielőtt a kinyilatkoztatás bekövetkezett, és váratlanul megjelent az Úr a felhőben, és utasítást adott, térjen vissza Jeffersonville-be, mert eljött a hét pecsét megnyitásának az ideje. Nem ő volt az, aki megnyitotta őket, hanem a bárány, aki méltónak találtatott arra, hogy átvegye a könyvet és felbontsa annak pecséteit. De Branham testvér méltatva lett arra, hogy részt vegyen benne, hogy hallja, lássa és megtapasztalja. Amiképpen Jánosnak akkora Pátmos szigetén a látomásaiban az elragadtatás állapotában látomásokat az elragadtatás állapotában kapta, a kinyilatkoztatást és látta a dolgokat, úgy lett Branham testvér immár méltatva arra, hogy közvetlenül tanúja legyen a dolgoknak, és elmondhatta, hogy minden nap délután 2 óra körül lejött a tűzoszlop a szobámba, és az Úr kinyilatkoztatta nekem a pecsétet, az érintett pecsétet. Mekkora kegyelem! Ismételten nem az emberről van szó, úgyhogy a Bibliának legyen igaza, hogy senki nem dicsekedhet Isten előtt, és én még egy lépéssel tovább megyek, hogy egyetlen egy embert se lehessen Isten előtt dicsekvővé tenni. Aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. És azt is mondtuk, hogy nem csak az edényen múlik, hanem az edényben lévő tartalomról is. De egy edényre szükség van azért, hogy tartalmat lehessen beletenni. És így az Úrnak volt egy kiválasztott edénye, egy pálapostól Istennek egy egyedülálló embere, csak egyetlen egy pálapostól, vagy csak egyetlen egy Mózes, csak egyetlen egy Iés, és csak egyetlen egy Keresztelő János volt, és csak egyetlen egy Branham testvér létezett. És nem is lesz egy második, de mint a Mózes idejében, vagy más napokban, nekünk is megvan az Isten által adatott és kinyilatkoztatott ége, és mi magunkban hordozzuk azt. Úgy, ahogy itt a 2 Timóteus 2.15. versében írva áll. Légy szorgalmas abban, hogy Isten előtt alkalmasnak bizonyulj, vagy bizonyíts be magad, mint olyan munkás, aki nem val szégyent a munkája miatt, mert helyesen tárja elő, helyesen kezeli, helyesen fejtegeti az Isten igaz ígéjét. Az Isten országának munkása csak akkor állhat meg Isten előtt, ha helyesen osztja, helyesen fejtegeti az igazság ígéjét. Nem csak szavakat, hanem az igazság szavát. És akkor elérkezünk a Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetéhez, és itt a következők állnak. A Róma 3-ban olvasunk az ígéretekről, olyan dolgokról, némely dolgokról olvasunk, amelyek nagyon fontosan, de engem főleg az érdekel, talán vesszük a 2. verstől. Végül is minden szempontból sok. Először is az, hogy Isten ígéretei rájuk lettek bízva. Itt a zsidókról van szó, és aztán arról, hogy van-e valamilyen előnyük, vagy nincs. És akkor egy valami hangsúlyozva van, ami mindig minden tekintetben az első helyre esik, az, hogy Isten ígéretei rájuk lettek bízva. Amennyiben Isten egy emberre, egy népre, egy nemzetségre, egy gyülekezetre bízhatja az ő ígéreteit, akkor érdemes ezt a tényt hangsúlyozni. Hiszen az ígéret végül is az az ígemok, ige mag, amit befogadunk, ami aztán a beteljesedéshez vezet, hogy Isten ígéretei rájuk bízattak. Ó, ha Isten rám bízhatta volna, Isten rád bízhatta volna, Isten mindannyiunkra ránk bízhatta volna az összes ígéreteit, függetlenül attól, hogy ezek személyesen minket érintenek, a gyülekezeti életre vonatkoznak, vagy azokra a dolgokra vonatkozóan, amelyeknek most kell bekövetkezniük az ő előre eltervezett tanácsa szerint, hogy mi is elmondhassuk, hogy ránk bízta az ő ígéreteit. Hadd olvassam fel újra. Először is az, hogy Isten ígéretei rájuk lettek bízva. Ebben látta Pál apostol a zsidók előnyét a nemzetekkel szemben. Hadd mondjam el ma itt, hogy ebben látom én az élő Isten gyülekezetének az előnyét, amelyből megszületik a mennyasszony, hogy Isten reánk bízta az ő ígéreteit. Végül is ez az a vezeték, az a szellemi vonal, amelyen Isten mindig is mindenkor vezette az ő népét. A harmadik versben azt olvassuk, mert nem de, ha némelyek hűtleneknek bizonyultak, vajon az ő hűtlenségük érvényteleníteni fogja Isten hűségét, vajon egy ember hűtlensége, vagy néhány ember hűtlensége semmissé teheti-e Isten hűségét, vajon Isten igazsága ezáltal érvénytelenné válik-e? Nem, és még egyszer nem. Isten mindazonáltal hűséges marad. Ő nem tagadhatja meg magát, vagy az ő szavát. Tehát, ahogyan itt a harmadik versben írva van, mert nem, de ha némelyek hűtleneknek bizonyultak, vajon hűtlenségük érvényteleníteni fogja Isten hűségét? Mit mondunk erre? Soha többé. Ezt nem hallottam elég hangosan. Itt van a negyedik versben. Soha többé. Sokkal inkább megmarad annál, hogy Isten igaz. Halleluja! Isten igaz, igazságos Isten, minden szavában és minden cselekedeteiben hűséges, az ő szája nem tud hazudni, képtelenség, ő kiáll amellett, amit mondott, az ember itt hazugnak van feltüntetve, kivétel nélkül mindnyájan azok vagyunk, ha csak nem azt mondjuk, amit Isten mondott. Máskülönben még hívőként is hazudunk. Ha egy hívő ember nem pontosan azt mondja, amit Isten mondott, akkor még mindig hazudik. Csak az esetben, ha pontosan azt mondjuk, amit Isten mondott, akkor beszéljük Isten ígét, és így az igazságot szóljuk. Szóval most ezt mondja itt a folytatásban. Újra elolvasom a negyedik verset, sohasem többé. Sokkal inkább fennálló az, hogy Isten igazságos, bár minden ember hazug. Zsoltár 116.11. Ahogy írva van, találtas igaznak szavaidban, vagy ítéleteidben, és maradj győztes, amikor veled bíráskodnak, vagy perlekednek. Itt egy nagyon fontos ponthoz érkezünk. A te szavaidban találtas, most már mi vagyunk a megszólítottak, te és én, mindannyiunknak, mint Isten előtt megigazítottaknak kell találtatnunk a szavaikban, hogy aztán győztesek maradhassunk, amikor pereskednek velünk. És mikor történik ez, hogyan lehetséges ez? Azáltal, hogy csak azt mondjuk, amit Isten is mondott. Felfogjuk ennek a versnek az értelmét? És a Szentírásban írottakat? A te szavaidban is találtas. Igen, és hogyan lehetséges ez? Azáltal, hogy Isten szava a mi szavunkká válik. Azáltal, hogy azt mondjuk, amit Isten is mondott. Megigazultnak fogunk találtatni ő előtte, és győztesek maradunk, amikor perlekednek velünk, vagy törvénykeznek velünk, mert akkor végül is nem ellenünk irányul a dolog, nem a saját ügyeinkről beszélünk, vagy ügyünkben beszélünk, hanem ez esetben Isten ellen irányulna a dolog. Foglaljuk össze röviden ezt a részt. Izrael népe rendelkezett Isten ígéreteivel, és így vagy ezáltal előnyben volt minden más népekkel szemben. Ezek az ígéretek olyanok voltak, mint az íge mag, vagy az íge vetőmagja, amelyet befogadtak. És ma felteszem a kérdést nektek, hol teljesültek be Isten ígéretei? Amerikában, Oroszországban, Egyiptomban? Nem. Hanem az ígéret földjén. Azon a földön, ahová Isten elvezette az ő népét, abban a városban, azon a környéken, amelyet kiválasztott Isten magának. Ott, ahol a próféták, ahol Dávid, ahol Isten emberei legyenek, az Betlehem, Jeruzsálem bárhol is volt. Olajfák hegye, stb. Ahol Isten lábnyomai maradtak, ahol a próféták jártak, ahol az íge elhangzott hozzájuk, ahol Ábrahám feláldozta az ő fiát, Izsákot. Mindezeket a városokat, amelyeket Isten már az Ószövetségben elrendelt arra, ott kezdte el Isten az új szövetségi üdvösség történetet. Miért? Isten pontosan tudja, hogy mit miért tesz. Az ígéret földje, egy nép, amely Isten ígéretét hordozza, ez az a hely, ahol Isten kinyilatkoztatja magát, itt beteljesíti az ő szavát, és ma teljes bizonyossággal kimondom nektek, Isten ott fogja beteljesíteni az utolsó ígéreteket is, ahol Isten gyermekei, Isten ez időre szóló ígéretei alapján előjöttek, kitüntettek, és elfogadták az ez időre szóló ígét, és számítanak arra, és várják, hogy ezek az ígéretek beteljesedjenek közöttük. Nem ott fognak megtörténni, ahol az emberek elmennek Isten szavai mellett, anélkül, hogy figyelembe vegyék, amit Isten mondott, hanem ott, ahol az emberek összegyűlnek az Úr nevében, Isten félelmében, hogy meghallgassák, amit mond a szellem a gyülekezeteknek. Következetesen Isten igazságossága fennálló. Akár hazudnak az emberek, akár hűtlenek lesznek, Isten továbbra is igazságos marad. Aki kiáll az ő szava mellett, és az ő szavát befogadó népe mellett. Már most nekünk is győzteseknek kell maradnunk. Ha megszólalunk, akkor azzal, amit mondunk, meg kell állnunk Isten és az emberek előtt. Ezzel megismétlem magam. Ez csak akkor történhet meg, ha kimondjuk azt, amit Isten is mondott, és ott megállunk, ahol ő abba hagyta, és nem értelmezünk semmit, és nem csapjuk be sem magunkat, sem másokat. Itt a Róma 3. fejezetben egy kiváló szó, vagy ige szava van a megigazulásról az Úr előtt, ami végül is az alapja annak, hogy lelkiismeretünkben megnyugodjunk Isten előtt, és békességet találjunk Istennel. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetének 21. versében ez áll. Most azonban a törvénytől függetlenül, de a törvény és a próféták tanúságtételével nyilvánvalóvá lett téve az Isten igazságossága. Nevezetesen, vagy tudnillik, az Istennek igazságossága, amely a Jézus Krisztusban vetett hit által mindenki számára elérhető, és minden hívőnek megadatik, akik hisznek. Hát nem egy csodálatos szava ez az ígének. Azon tűnődöm, hogy mikor mozgósodik meg a szívünk, hogy mikor lesznek elárasztva, mikor fognak együtt lépést tartani, amikor Isten szavai olvasva vannak. Mi lenne a reakciónk, amikor először ülnénk az íge hirdetés kihatása alatt, és az Úr így állítaná elénk ezeket a dolgokat, és a szellem által átlényegíthetné őket. Isten igazságosságáról már a törvény és a próféták is tanúskodtak. Ez azonban csak Jézus Krisztusban válhatott nyilvánvalóvá, és a belé vetett hitünk megnyitja számunkra az útat, hogy megkapjuk Isten ezen igazságosságát. Nézzétek, mert így van megírva itt, a törvénytől függetlenül, de a törvény és a proféták tanúságtételével nyilvánvalóvá lett téve az Isten igazságossága, nevezetesen az Isten igazságos, Istennek igazságossága, amely a Jézus Krisztusba vetett hit által mindenki számára elérhető, és minden hívőnek megadatik, neked is és nekem is, mindenkinek fel van ajánlva, és mindenki részesülhet benne. Ez áll itt írva. Én itt nem a képújságot olvasom, hanem a Szentírást olvasom, nevezetesen Isten igazságosság, amely a Jézus Krisztusba vetett hit által mindenkinek rendelkezésére van állítva. El tudod ezt hinni? Mindenki számára rendelkezésre áll. Nem a te igazságosságod. A mi igazságosságunk olyan Isten szemében, mint egy bemocskolt ruha. A legtöbb, amit elérhetünk, az, hogy találunk valahol egy fügefa levelet, hogy eltakarjuk mezítelenségünk szégyenét, de aztán találkozunk az Úrral, aki hív minket, aki keres minket, aki megtalál minket, és ő felöltöztet minket, éppen úgy, ahogyan Ádámot és Évát is felöltöztem bőrrel, mielőtt a paradicsomból kitette őket. Találkozunk a mi Urunkkal, és ott levetkőztetünk, de fel is ruháztatunk. És azután az üdvösség ruhájában járhatjuk, vagy folytathatjuk útunkat. Kérlek, vedd ezt most úgy, mint Istennek a beszédét, hozzád intéző beszédét, mint Isten kegyelmi ajánlatát számodra, számunkra, egész személyes ígényként. Legyen ez egy párbeszéd Isten is közöttünk a ma reggeli leckében, nevezetesen Isten igazságossága, amely mindenki számára elérhető a Jézus Krisztusban vetett hitáltal, és mindenki részesülhet benne, aki hisz. Mindenki számára rendelkezésre. Igen, mindenki az mindenki. Akkor ki van kizárva? Ki van-e akkor zárva egyáltalán valaki is? Ha mindenki, akkor mindenkire utalással van. Még tereád is, de el kell jönnie annak a pillanatnak, amikor ez lángra lobban a szívünkben. El kell érkeznie annak a pillanatnak, amikor Isten életre keltheti bennünk az ő ígéjét. Én csak remélem, hogy ráébredünk erre. Éppen most vettem észre, hogy nincs fordítva. Ezt nem úgy értettem, csak csendben a fal felé. Kérlek, légy olyan derék, ez biztosan kimaradt. Számomra ezek olyan becses igazságok, nagyon becses igazságok, amelyeket Isten ígéjéből veszünk át, amelyeket elfogadunk. Szavak, amelyek a legmélyebb szinten, legmélyebb bensőnkben érintenek bennünket. Szavak, amelyeknek biztosan valami mondani valunk számunkra. Nem igaz? Remélem, hogy az Úr még mindig tud hozzánk szólni az ő igén keresztül. Igen, hogy van mondani valója számunkra, és hogy mi válaszolunk is erre. A ma reggeli prédikáció alatt megtettük-e? Volt-e válasz a szívünkben, egy reakció a szívünkben Isten beszédére, Isten ígéjével szemben, vagy csak meghallgattuk magunknak? Isten ígéje mindig el akar végezni, ki akar eszközölni valamit. Isten nem csak hallgatókra van, Istennek nem csak hallgatóra van szüksége, Istennek olyan emberekre van szüksége, akik hagyják magukat megszólítani, emberek, akik reagálnak az ő beszédre, akik reagálnak rá, akik válaszolnak rá. El kell érkezzen az az idő, hogy Isten szavának hangzása közben, amikor hozzánk intéződik, mi is megadjuk a választ a mi Urunknak. Nem az, hogy csak itt ülünk és tűrjük, hogy prédikálva legyen, hanem az, hogy hagyjuk Isten beszéljen hozzánk, és párbeszédet kezdjünk vele a magunk részéről. Ő beszél hozzánk, intézi a szavát hozzánk, és mi beszélünk vele, válaszolunk neki. Mit mond Ezékiel próféta? Hívtalak, de senki nem válaszolt. Most hadd segítsen a karom nekem. Amikor Isten beszél, olyan embereket akar, akik válaszolnak rá, akik meghallják, akik hisznek benne, és akik válaszolnak neki, feleletet adnak neki, és azt mondják, igen, Uram, ezt ma személyesen hitben elfogadom a magam számára. Te benned megkaptam az isteni igazságosságot, mert a büntetés őt terhelte, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Aztán itt folytatódik a Római Levél 4. fejezetében. Itt a hitre térünk rá, és arra, amit Isten tett Ábrahámmal. Ismét az ígéretek és azok beteljesedése kerülnek szemeink elé. Róma 4. fejezet, 3. verse. Mert mit mond a Szentírás? Ábrahám hitt az Istennek, és ez igazságosságára lett neki számítva. Nekünk is hinnünk kell Istennek, hogy megkapjuk Isten emez igazságosságát. Egy más módja nincs megszerezni ezt az igazságosságot. Fáradozhatunk éjjel és nappal. Csak egy módja van annak, hogy megkapjuk Isten igazságosságát, amelyel megállhatunk előtte, mégpedig a Jézus Krisztusba vetett hit által. És ez a hit akkor élő kinyilatkoztatás, és a hitéletünkben kiváltja azt, amit Isten ki akar eszközölni bennünk a Golgotai kereszten tökéletesített munkája által. Ábrahám hitt Istennek, és az igazságosságára lett neki számítva. Higgyél te is Istennek, higgyetek Istennek, hogy ő Jézus Krisztusban teljes megváltást és kiengesztelődést ajándékozott. Higgy abban, hogy a megígért üdvösség, a kegyelem és a megbocsájtás Krisztus által a Golgotán számodra és számomra isteni valósággá vált. A 9. versben, a Róma 4. fejezetében olvashatjuk, már most ez az üdvösségre utaló ígéret csak a körülmetélteknek, a zsidóknak érvényes, vagy a körülmetéletleneknek, a pogányoknak is. Végül is azt állítjuk, Ábrahámnak az ő hite igazságosságának számítatott. Aztán kifejti tovább, hogy milyen körülmények között történt. Nem azt, hogy már körül lett volna metélve, hanem azt, hogy még mindig körülmetéletlen volt. És itt a lényeg. A legtöbb ember annyira jó embert akar magából faragni, hogy végre megjelenhessen Isten előtt, és aztán olyan kiválóan jók lesznek, hogy Isten egyáltalán nem tudja őket felhasználni valamire. Ábrahám körülmetéletlen volt, amikor Isten találkozott vele, aztán hitet tanúsított, majd megkapta a körülmetélés pecsétjét, hogy a hite megerősödjön, és igazolva legyen. Mit akarunk mi tenni? Milyen útat akarunk mi választani? Nekünk is ugyanazt az útat kell járnunk, mint Ábrahám is járt. Azt mondja itt az írás, hogy az ő hite volt az, ami igazságosságára lett számítva. Róma 4:10. Milyen körülmények között történt tehát ez a jóvászámítás? Amikor már körül volt metélve, vagy amikor még körülmetéletlen volt? Nos, nem akkor, amikor már körül volt metélve, hanem amikor még körülmetéletlen volt, és a körülmetélés külső jelét akkor kapta meg a hitből fakadó igazságosság pecsétjeként, amelyet a körülmetéletlenség állapotában még a körülmetélés előtt birtokolt. Így lett mindazok gyáva, aki körülmetélkedés nélkül hisznek. Egyszerűen arról van szó, hogy minden ember, még ha hívő családba is született, bűnben született, és minden ember természetétől fogva körülmetéletlen az ő szívében, ugyanakkor elveszett, és minden igazságossága semmit sem számít Isten előtt. És akkor meghallgatjuk a Jézus Krisztusról szóló prédikációt, halljuk Isten kegyelmi ajánlatát, tudomásul vesszük, hogy mi történt, érettünk, és felismerjük körülmetéletlen állapotunkat, de hitet tanúsítunk annak, amit Isten kijelentett az ő igéjében. Hiszünk abban, amit Jézus Krisztus mi érettünk elvégzett. És ez a hit kivezet bennünket a körülmetéletlen állapotunkból. Isten jelenlétébe helyez vagy állít minket, és elnyerjük szívünk szellemi körülmetélését, és a másik oldalon Isten által megigazultakként távozunk, vagy folytathatjuk útunkat, és körülnézve azt mondjuk, Uram, nagy dolgot tettél velem vagy rajtam. Nem emlékeztél meg minden vétkeimről, semmi vétkeimről és bűneimről, hanem kegyelmesnek mutatkoztál hozzám. Hányan vannak közülünk, akik már megtapasztalták ezt? Nem voltunk-e mindannyian hitetlenek és körülmetéletlen állapotban, amikor meghallgattuk az első prédikációt, és akkor jött a hit, és a hit által jött az Isten igazságossága, és az Úr elkezdte bennünk az ő munkáját, a körülmetélés a szívünkön megvalósult, tény és valóság lett. De akkor pecsétként ezt a hitből fakadó igazságosságot Istennek kell nekünk megerősítésül adnia. Aztán azt mondja a Róma 4.12. verse, igen, a 13. vers, és hasonlóképpen a körülmetéltek atya, vagyis azoké, akik nem csak a testi körülmetélés következtében tartoznak hozzá, hanem akik annak a hitnek nyomdokain járnak, amelyet atyánk Ábrahám már körülmetéletlen állapotban is birtokolt. Ez egyszerűen az alap, amelyen állunk. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és megmondom nektek az egyértelmű igazságot. Még ha maga a hívők is azok, akik nem hisznek, akkor nem tudnak Istennek tetszeni. Meghallottuk? Ha a hívők nem tudnak hinni, maga a hívők nem tudnak hinni, akkor nem tudnak Istennek tetszeni. Csak úgy tisztelhetjük Istent, ha hiszünk és bízunk benne, hogy megvalósítja a lehetetlentést, mert megígérte, és meg is fogja tenni. Aztán a 16. versben olvashatjuk, éppen ezért az ígért örökség hithez van kötve, azaz kegyelmi ajándéknak kell lennie, hogy az ígéret az egész leszármazottakra nézve érvényes legyen, és ne csak azokra, akik a törvény alapján rendelkeznek vele, hanem azok számára is, akik hisznek, mint Ábrahám. Milyen csodálatos szava az ígének, ezért van a hithez kötve, hogy a kegyelem ajándéka legyen, Isten ígéretei és azok beteljesedései a hithez kötődnek. De a hit a prédikációból jön, vagy származik, és abból a prédikációból, amely az Isten ígéből származik. Ezzel tehát létrehoztuk a kapcsolatot Istennel, és Isten is létrehozta velünk, és számíthatunk azzal, hogy Isten minden ígérete beteljesedik, megvalósul. Még csak egy utolsó vers, a 20. vers. Ennek ellenére Isten ígéretére való tekintettel nem hagyta magát félrevezetni a hitetlenség által, hanem sokkal inkább megerősödött a hitben azáltal, hogy Istennek adott tiszteletet. Igen, a 21. vers is ide tartozik. És abban a szilárd meggyőződésben élt, hogy Isten képes megvalósítani azt, amit megígért. Mi a helyzet velünk, Ábrahám szellemi magvaival ebben az időben? Mindenek ellenére hiszünk, még ha magunkra is nézünk, Ábrahám is magára nézhetett, de elfordult magától, és meglátta az Urat, és hűségesnek tekintette őt, aki az ígéreteket adta, és abban a hitben élt, hogy Isten beteljesíti az adott szavát, és dicsőséget adott Istennek. Ami nekünk nehezünkre esik, az az, hogy hittel adjuk meg Istennek a dicsőséget, vagy a tiszteletet, úgy, mintha a dolog már megtörtént volna. Ez nem önállítás, ez a hit. A hitetlenek azt mondhatják, hogy igen, olyan dolgokért adtok hálát Istennek, amelyek egyáltalán nincsenek, és meg, és nem léteznek, de ilyen a hit, és mivel Isten mondta ki, amit mondott, ezért Isten szemében már minden létezően megvan. Még ha várunk is kell a még hátra lévő dolgokra, Istennél már minden megvan, és mi megadjuk neki a dicsőséget, a tiszteletet, nem kérdőjelezünk meg semmit mindazon dolgokból, amit ő megígért, amilyen bizonyosan beteljesedett az összes ígéret, amely arra az időszakra íródott az ő első eljövetelét illetően, olyan bizonyosan be fognak teljesedni az összes ígéretek most is. Istennek van egy Ábrahám magva a földön, olyan emberek, akik hallják az ő ígéretének szavait, akik megkapták a szív körülmetélését, igen, megtapasztalták és megkapták a hitnek ezt a Jézus Krisztus által előtt érvényes igazságosságát. És bennük van az ígéret szava, magukban hordozzák, és már most dicsőséget adnak Istennek, mert hiszik, hitet tanúsítanak az iránt, hogy mindaz, amit az Úr kimondott, beteljesedik. Megörvendeztete benneteket, ez új bátorságot ad nekünk, és örömmel adjunk hálát az Úrnak, mert tudatosak a felül, hogy még a hűtlenség is, amely itt-ott lehet az ő népe között, nem fogja megszüntetni az ő hűségességét és igazságosságát. Isten mindezek ellenére hűséges marad, még ha minden ember hazug is. Ő megtartja, amit ígéretben adott, és ha hiszünk benne, akkor hálát adhatunk érte. Magasztalva legyen az ő szent neve. Amen. Amen. Álljunk fel, és adjunk hálát az Úrnak. Halleluja! Dicsőség Istennek! Úgy, amint vagyok, úgy kell jönnöm. Nem az én erőm, csak te egyedül. A te véred mosson meg engem minden bűntől. Ó, Isten báránya, én így jövök. Isten báránya, én így jövök. Elhisszük, hogy megtörtént, mondjatok egy amment. Halleluja! Énekeljük a kegyelemről szóló éneket. Kegyelem, kegyelem! Az ítélet helyett Jézus szeretete és irgalmassága, kegyelem, kegyelem, a kegyelem sokkal nagyobb, mint az én mullasztásaim. Mielőtt másodszor is elénekelnénk, hagyjátok magatokat átitatni az üdvösség örömével, amely az Úrban létező valóság. De higgyétek el azt, amit énekeltek, és teljes meggyőződéssel tegyétek ezt. Az ő kegyelme mindenek fölött áll, és nekünk adatot, részessei lettünk annak. Örüljetek az Úrban, mert igaz, amit mondott, igaz, amit tett. Igaz, amit elvégzett értünk, végül is igaz, meg vagyunk váltva, meg lettünk váltva, megbocsátásban részesedtünk, elvégeztetett, halleluja. Énekeljük el egyszer, még egyszer teljes szívünkből, irgalom vagy kegyelem, kegyelem vagy irgalom az ítélet helyett, Jézus szeretete és irgalmassága. Irgalom, kegyelem, amely sokkal nagyobb, mint az én bűneim. Mennyei Atyám, teljes szívemből köszönöm neked a te igazságosságodat, a te szavadat, a te hűségedet, a te kegyelmedet, mindazt, amit megígértél nekünk, és amivel megajándékoztál bennünket. Igaz, Uram, hogy megváltottak lettünk, megváltottak vagyunk, igaz, hogy bűneink meglettek bocsájtva, igaz, hogy megigazultunk te benned, megigazítattunk te benned, ami Urunkban és megváltunkban való hit által. Szeretett megváltunk, ne legyen senkiben hitetlenségben megkeményedett szív, mégis munkált ki a hitet, az íge hirdet és a prédikáció, a te ígét, a te szellemed által, munkált ki a bizalmat és a reménységet. Halleluja! Ó, hogy hálát adhatnánk neked, hogy dicsérhetnénk téged, mert te mondtad az igazságot, te az igazságot mondod mindig, és mi hiszünk neked, halleluja. Nyilatkoztasd ki a te hatalmadat és dicsőségedet a megmentésen, a gyógyuláson, a szabadításon keresztül. Igen, nyilatkoztasd ki a Golgota győzelmét, halleluja. A te csodálatos és dicsőséges Jézus nevednek, halleluja. Amen. Hűséges Istenem, alázattal jövünk úgy, ahogy vagyunk, teljes szívünkből hisszük, hogy jelen vagy, Uram. Te azt mondtad, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek a te nevedben, Uram, mi többen vagyunk, mi ketten vagy hármak, akik messziről és távolról eljöttünk, és hittel állunk előtted, és bízunk abban, Uram, hogy már mindent elvégeztél értünk. Uram, ha csak hinni tudnánk, Uram, a te szavad azt mondja, hogy minden lehetséges lenne. Halleluja! Uram, te láttad a kezeket, láttad a szíveket, láttad a vágyakat, de mindezt ki is elégített. Tehát, Uram, dicsőség a te csodálatos és magasztos Jézus nevednek. Köszönjük neked a te szavad igazságosságát, amely szellem és élet közöttünk és a szívünkben. Halleluja! Dicsőség és hála legyen neked, hogy nem vagy messze, Uram, hogy közel vagy hozzánk, Uram. Most elfogadjuk, Uram, amit megígértél nekünk. Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat a te dicsőséges és magasztos nevednek. Fogadd el a dicséretet, Istenem, mindannyiunk szívéből és mindannyiunk szájából. Uram, mert egyedül téged illet a tisztelet, a magasztalás, a dicséret, az imádat mindenért. Uram, mi nem embert akarunk imádni, hanem a te szent nevedet imádjunk. Halleluja! Aki minden név fölött áll, és akiben minden üdvösség, és minden megbocsátás, és minden gyógyulás, és minden dolog megtalálható. Magasztalás, hálaadás és dicsőség a te jelenlétednek, halleluja. Az Úr Jézus Krisztus nevében, halleluja. Halleluja, halleluja. Halleluja, amen.